Sziasztok!
Hát üdvözlünk!
Bocsánat!
Tudtam! Annyira tudtam! Direkt vártam a hatásszünetet, hogy...
No, de ez nem direkt volt esküszöm.
De erre mindig ráérzünk egyébként, hogy egyszerre köszönünk. Azt hiszem az előzőnél, de már 10 éve is így volt. Szóval mindenkit üdvözlünk a legújabb AG Podcast adásban, és itt van velünk természetesen a pótolhatatlan, hiányolhatatlan,
satöbbi
tagjaink... Róli.
Sziasztok.
És Tristan is itt van.
Gesundheit, ja nem, sziasztok.
És a mai napon, hát úgy döntöttünk, hogy pár ilyen hírrel kapcsolatos témát is behozunk, illetve a nélkülözhetetlen témákból is egy-kettőt, szóval kalandjátékokból ma sem lesz hiány, de kezdjük először szerintem a hírekkel. Méghozzá az egyik legfontosabb volt, szerintem elmondhatom, a Wolf Among Us 2-nek végre életjelet adott magáról a komolyabb bejelentése, és hát mit gondoltok róla? Engem az érdekel, hogy első látásra ti mit gondoltatok, amikor megláttátok a képkockákat, mert engem az volt, hogy hát ez full ugyanolyan, mint az első rész, tehát ez valami nagyobb DLC-nek tűnik.
Én is azt néztem, hogy grafikailag tök ugyanúgy néz ki, tehát azt hittem, hogy lesz szép, olyan, mint 2014-ben. Aztán, amikor a felirat miatt kb. Egy órán keresztül 28 videót tekergettem, azt vettem észre, hogy azért feltűnik úgy ott az Unreal Engine, tehát vannak ilyen plusz effektek, mint ott a kis gyöngyök, amikor bement az ajtón, ilyen kis tök jó shaderek voltak rajta, karakterek sokkal több poligonban állnak, tehát ott az a lány a szófán, nincs ilyen balta feje, mint az előző részben szinte mindenkinek.
Igen, maga az art design az ugyanaz, de sokkal aprólékosabb, meg részletesebbnek tűnik.
Belegondolsz, hatalmas munka lehetett benne, hogy sokkal nagyobb fejlettebb technológiával megcsinálják ugyanazt a old school kinézetet. Tehát csinálhattak volna 10-szer szebb grafikát is, de szerintem valamit megpróbálták ezt a régies képregényes kinézetet hozni.
Én személy szerint örülök neki, sőt... Nem is nagyon lepett meg, hogy ugyanúgy néz ki, én ezt, mint hogyha valahol vártam is volna. Talán amiatt, hogy amikor ők már a trailer előtt kiadtak különböző képeket, azokban ez a stílus ugyanúgy megvolt. Úgyhogy ez az art stílus engem nem lepett meg, sőt, én örülök is neki, hogy ez így néz ki. És amit ti is elmondhatok, ezt csak megerősíteni tudom, hogy attól, hogy ugyanúgy néz ki, ez az Unreal Engine azért óriásit fog dobni a hangulaton, ugyanis már az animációk sokkal jobbak, a karaktermozgás, és ehhez még ugye hozzájön az is, hogy mennyire szabadon dolgozhatnak a fejlesztők ezzel a motorral, különböző új esetleg játékmeneteket építhetnek bele, és ezt állítólag meg is teszik, természetesen nem fognak nagyon eltérni az eredeti Telltale stílustól, leginkább ez egy narratív, hát nem tudom, interaktív filmnek lehet ezeket nevezni, talán nem, de valami hasonló stílus lesz, mint az előző játékaik. És ez azért jó, mert a Telltale eredeti motorjával pont ez volt a gond, hogy óriási munka volt nekik ezeket az átvezetőket is megcsinálni. Úgy emlékszek, hogy ők azt nyilatkozták annak idején, hogy a motor azt tette lehetővé, hogy neked az összes átvezetőnek minden frémjét vagy képkockáját, illetve a karakterek mozgását azt nekik le kellett programozni, úgymond. Úgyhogy ez egy óriási
tehát
munka.
Nem animálták, hanem kódból mozgatta az ott lévő asszetet.
Én úgy emlékszek, hogy mintha ezt nyilatkozták volna, hogy ez egy óriási hátrány volt a motornak, és ugye egy annyira régi motor volt, úgymond, hogy óriási probléma volt ezeket portolni a konzolokra. Igen, meg dolgozni vele, úgyhogy szerintem óriási terhet levett a vállukról ezzel az Unreal Engine, és ezt nagyon dicsérik.
Én azt nem értem egyébként, hogy ők ezt megtehették volna 8 éve is a legelső résznél. Tehát ugyanaz a sima Unreal 4-es engine-t használnak, ami 2014-ben már létezett. Tehát gondolom, amilyen vezetői baromság miatt kellett szerencsétleneknek a elavult régi technológiát használni éveken keresztül.
Hát vagy az, vagy tudod, nem voltak meg hozzá az emberek, akik értettek volna esetleg az Unreal 4-eshez jobban, vagy nem tudom, ez csak ilyen tipp, mert mint programozó, így magamból kiindulva, hogy most oké, van egy új, nevezzük frameworknek, vagy valamilyen keretrendszer, amiben dolgozol, nem biztos, hogy attól, hogy az jobb, hogy azt te könnyebben megtanulod, és amikor vannak neked már projektek előtted, nem biztos, hogy időben át tudsz te ára a másik keretrendszerre vagy motorra menni.
Szerintem ezt csak úgy tudták volna a meccsen, mondjuk megjelenik a, mit tudom én, a Batman játék, és akkor egy fél éves szünet, és addig átáll a cég. Tehát mit tudom én, felvesznek
igen,
instruktorokat, akik
igen,
azért Unreal Engine-nak a kezelését tök egyszerű. Tehát maga a kezelési egyszerű, szerintem a problémák ott a túlokkal, meg a blueprint-en, meg franc tudja, amivel mondjuk kell szakértő, aki mondjuk megtanítja annak, aki mondjuk eddig Unity-t látott, meg saját engine-t. De meg tudták volna csinálni szerintem, hogyha erre szállnak energiát. Valószínűleg nem akarták.
Az lehet, hogy meg, csak ők nekik nem is, hogy energia volt hiány, hanem pénz. Ha jól tudom, ők azért is mentek csődbe, mert azért nem jött vissza annyi bevétel nekik ebből, hogy ezt a sok projektet ők kezelni tudják, mert mintha valami emiatt esett
hát,
volna.
Hát szerintem ott a végén voltak ilyen problémák, hogy azért volt, amikor jól ment nekik, tehát amikor a Batman játékok jöttek, a Marvel játékok, a Trónok harca, ott azért volt bevétel, azt szerintem elkezdték túlvállalni magukat, és ami rovatnél rakizott a cég. Nem emlékszem már mennyien dolgoztak, de ami több száz ember dolgozott a végén. Tehát szerintem így nőtt a luffy, aztán kibukkadt. Elfogyott a pénz. És akkor mindezt úgy, hogy a Netflix-tel volt egy szerződésük, hogy fölpakolják az összes játékokat a Netflixre. És ebből egyedül a Minecraft Story mód ment föl, de azt is úgy, hogy már rúgdosták ki az embereket. Tehát az már a csőd vége felé volt. És ami ilyesmi volt, hogy föltették a Minecraft játékot, aztán jövő héten csődbe mentek. Tehát így rohadtul szerintem felérték a pénzüket a végére.
Egyébként nagyon durva, hogy vissza tudták hozni ezt a céget. Én nem is értem. Jó, nyilván volt egy ilyen felvásárlás, meg tőkeinjekció, ugye? Meg nem mondom, hogy mi a cégnek a neve, ami végül feltámasztotta a Telltale-t, meg
az a
újra
Nvidia-nak, Nvidia Physics-nak a marketing vezetője vette meg, azt hiszem, valami ilyesmi volt. De hogy mi a cégneve, Fink se tudja.
Igen, és ugye a Wolf Among Us 2-nél az eredeti alkotóknak egy jó része ott lesz majd megint, tehát ők fogják csinálni a játékot. De gondolom én, amit ti is most beszéltetek, hogy ez a engine váltás ez nem véletlenül nem jött létre annak idején. Lehet, hogy nem lett volna olyan egyszerű, most viszont teljesen új alapokra helyezve sokkal könnyebb munkával meg tudják csinálni ugyanazt a fanszerviz játékot lényegében, mint annak idején. Úgyhogy most már azért jobbak a kilátásaik talán.
Rovli mondta, hogy a fejlesztést valójában a Deck Nine végzi, mint a másik Telltale-es játéknál is. Tehát, hogyha a Telltale-i kiadóként működik a saját címeiknél, és mondjuk hozzáértő emberek csinálják a programozást, meg a mit tudom én, többi részét, akkor lehet, hogy nem fognak csődbe menni. Tehát így
én
jobban
tudom,
tudják kezelni
a
dolgokat.
Én úgy tudom, hogy
mind igen, az nem csak a Deck Nine mind besegít nekik, de azért a Telltale.
Csak gondolom, a Deck Nine a technikai részét hozza, a Telltale meg a szellemi részét, hogy nem tudom.
Ők úgy írták, hogy mindegyikbe besegítenek, hogy a narratív részébe is, meg a technikai részébe is. Egyébként én annak nagyon örültem, amikor megláttam ott az íróját a játéknak, ugyanis ugyanaz írja a játékot és rendezi, aki ezeket a legjobb Telltale részeket is, a játékokat is írta, például a Borderlands-et, meg azt hiszem, hogy a... Fú, most nem tudom, talán a Batman részeket írta.
Visszajövő bent nem
vagyok
írta.
Benne biztos.
Vannak is tök jó a sztoria.
Szerintem akkor, nem tudom, lehet, hogy már ott volt akkor is, mert az még egy, szerintem azt még egy másik csapat csinálta.
Aha, azt még a régi.
Azt még a régi eredeti gárda készíthette. Csak még azt akartam hozzátenni, hogy ami még meglepett ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy epizodikus lesz. Én teljesen abban voltam, hogy a Telltale ezzel leáll. De viszont igen, hogy ők egyszerre megírják az egész játékot, készen lesz, és akkor hetente vagy két hetente fogják az epizódokat kiadni, ami érdekes, és nem tudom, hogy mennyire lesz ez jó, vagy hogy miért kell ennek így lenni.
De belegondolsz, hogy egy-két ezen a normális. Tehát azért, mert a sztori ilyen sorozatszerűen épül föl és epizódokban áll. Én azt bevallom, sose értettem, hogy Istené kell-e több hónapot várni, hogy ezek elkészüljenek. Miért nem egyszerre csinálják meg, és akkor hogy szépen úgy megjönnek egy-két hetente, ahogy mondod. Tehát ez olyan, mint amit tudom, egy AAA játék állna a 20 fejezetből, aztán így havonta kapnád a fejezeteket meg így feleszi tovább a játékot.
Ez így van, csak megint volt egy triplás játék is, ami így nézett ki, az Alan Wake, amit ugyanúgy szétoszhattak volna hetekre, de mondjuk szerintem az eléggé rosszul sült
igen.
volna el, mert ma
de...
nekem az a baj ezzel, hogy kiesel a hangulatból.
Én is azt mondom, hogy nem értem, hogy miért ezeket széthúzniuk megjelenés szempontjából, hogyha a sztori megkívánja, hogy epizódikus legyen, attól mi megjelenhetne egyszer. Tehát én nem értem, hogy miért húzták a teltérnél ezt szét így 20 felé. Ez olyan, mint amit a Detroit mondjuk fél évente jelenne meg az egyes fejezetei.
Ez a sok hónapos kihagyás, ez szerintem is hülyeség volt, de én mondjuk kicsit, nem tudom, nem vagyok biztos abban, hogy ami a sorozatoknál, tehát a filmsorozatoknál működik, hogy egy hetet kell várni mondjuk egy-egy epizód között, az a játékoknál is ugyanúgy működik-e. Ez szerintem azt mondja magával, hogy akkor maga a játék viszont egyáltalán nem lesz annyira bonyolult. Tehát egy nagyon könnyen játszható és tényleg történethangsúlyos darab lesz benne, akkor viszont a játékmenetet nem szabad túl bonyolítaniuk, mert egy heted van arra, hogy végigvigyél egy, nem tudom, egy-két órás epizódot, azt nem tömhetette le bonyolult megoldásokkal, mert akkor elcsúszik az egész, tehát...
Gondolom ezek ilyen tipikusan 3 órás cuccok lesznek, tehát pont most játszottam a visszajövőben játékot, ott is egy rész 2,5 óra, 3 óra, attól függően mennyire akadsz el. És el tudsz benne akadni, mert rendes kalandjáték. Tehát gondoljuk, hogy a feladványok van abban, hogy néztem. Tehát így teltéből nem hittem volna, hogy képes ilyen összetett dolgokat csinálni. A mostani munkásságukból kifolyólag is. Ott is azért 3-at meg tudtad csinálni, akkor hogy elakadtál.
Mondjad, Róli.
Mondjad, bocsi, Róli.
Nem csak... Már nem is tudom, hogy mit.
Te is post-covidos
valamit
vagy.
Arról, hogy, jaj, valamit, igen, valamit arról, hogy valószínűleg ez itt minket nem fog... Vagyis ez a Wolf Among Us 2-esben biztosan nem fog előfordulni, ugyanis direkt feltette a kérdést az a fickó, az a... nem is tudom, hogy mindig ilyen interjúkat... Igen, Geoffrey, igen. Feltette a kérdést nekik, hogy mennyire lesz úgymond játékosabb a többi teltet.
És akkor én néztek ki a fejükből riadtan.
És akkor néztek, igen, hogy fú, most mit mondjunk, mert valamit ottan adni ezen izzadva, valamit benyögött az író, hogy azért próbálnak beletenni újabb játékmeneti dolgokat, de azért inkább a narratívára fognak összpontosítani továbbra is. Úgyhogy valószínűleg Norbinak lesz igaza, hogy ez egy ilyen pár órás sztoriorientált játék lesz, amit szerintem azért osztanak szét, hogy hosszabbnak tűnik.
Tehát nem fognak megint kalandjátékot gyártani sajnos, ahol gondolkodni kell.
Hát ja.
Hát de az a kérdés, hogy a sztorival mit kezdenek. Tehát, de... hogy azért elég szépen le volt zárva a Wolf Among Us. Jó, benne volt a folytatás lehetősége, szerintem simán, de hogy mit kezdenek azzal a történettel, mert az baromi jól meg kell ám írni, hogy annak értelme legyen. Szerintem.
Az igen, hanem azt mondtam, erről van több százrészes képregény alapanyag, csak a játéknak brutálisan semmi közben csak képregényeket.
Igen.
Tehát abból nem nagyon tudnak ihletet szedni.
És mint hogyha azt is mondta volna az író, hogy az mint hogy tényleg csak alapanyag, de nem a képregény szerint fognak.
A játék egyébként tovább. Előtte is játszódik a képregény előtt, tehát szerencsétlenek nem is nagyon tudnak abból ihletet szedni. Max, ha utolérik a képregényt.
Ja, egyébként ez az egy rész, amitől nem tartok. Én nekem sosem nem volt gondom a Telltale sztoriáival, nekem mindig bejöttek, bármelyik játékról is legyen szó. Voltak benne némelyikben logikátlanságok, persze ez főleg a választási lehetőségek okán, de ez az egy, amitől nem nagyon tartok. Inkább tényleg a rövidségtől és a...
Nem is. Én azt szeretném benne, hogy kiírja, hogy he will remember this, aztán képes szóval meghal valaki. Ugyanaz a
The Game of Thrones játék volt. Ezt most megjegyeztek, következő jelenetben levágták egy karddal.
Nagyon megharagudott, rád vigyázz.
Ja, igen.
Egyébként most így hirtelen ez a mondat jutott eszembe, hogy nincs is nagy elvárásom a játékkal kapcsolatban, mert ez egy telltale játék.
Úgyhogy lehet pozitívan csalódni.
Jöjjön a sztori, végig nyomkodjuk ott a gamepadon a játékot, és akkor...
Egyébként nekem ilyen a Expanse játékban, ami szintén készül. Én ott nem merek reménykedni, mert nagyon szeretem a regény sorozatot, a film sorozatot kevésbé, és reménykedem, hogy talán jó lesz, de nem fog sírni, ha mégsem. Tehát kb. Én is így állok hozzá.
Hát ne csorbítsanak az eredeti alkotásukon, szerintem ez az egyik legfőbb feladata egy ilyen játékadaptációnak, hogy ha már javítani nem tud rajta, akkor rontani se roncson. De ha javít rajta, akkor csak örülünk neki.
Igen, egyébként összehasonlítva a Telltale-t és a Deck Nine-t, én inkább a Telltale felé húzok minőségileg, mert a Deck Nine sokszor beleesik abba a csapdába, hogy túlhúzza ezeket a történeteket, vagy jeleneteket, és erről már beszéltünk is a múltkor. Például, igaz, hogy az nem is a Deck Nine volt, a Life is Strange 2-est azt még az eredeti gárda készítette, ugye? A Dontnod. Na, abban is úgy szét voltak húzva jelentek, hogy én a második epizódtól nem is vittem tovább a játékot, mert annyira unalmas volt, hogy még. És pont ezt tetszik a Telltale-be, hogy ők ezt nem húzzák túl, hanem tényleg ilyen csak azokat mutatják be, ami jó hangulatot teremt, és aminek van értelme ebben a narratívában. Én legalábbis így látom.
Ki tudja most, hogy állnak író szempontból, de régen voltak ilyen interjúk, hogy ilyen rendes kreatív írás tanuló hollywoodi forgatókönyvírókat vettek fel, meg hasonlók. Tehát ők azért tudták, hogy...
Ezt látni is egyébként.
Tudták, hogy hogyan kell egy jelentetet fölépíteni, hogy működjön.
Hát igen, megvannak a alapszabályaim, amiket hogyha betartanak, akkor az működőképes tud lenni. De sokan csak elfelejtik.
Csak szerelmi rész nincs ebben, de sose Big B és Hófehérke között az olyan szomorú.
Nem tudom, én értékeltem azért az első évadban, hogy megvolt azért az ő kapcsolatuk, de nem feltétlenül szerelmi szálon mozgott ez, hanem egy...
Ja, az a kémia ott volt, az érezhetően ott volt között.
Képregényt, amit olvastad, azt hiszem, ugye?
Az elsőt, igen.
És eljutottam oda, amikor összejöttek, hogy abban nincs benne? Nem akkor a spoiler, de van ilyen poén, hogy
ez most nem rémlik.
Ott még szerepel benne a régi polgármester, aha, és így leítatja őket varázsitala, mert ő valami csúnya dolgot akar csinálni. És így elmennek kempingezni, és ott összejönnek a varázsital hatására. És hét gyerekük születik.
Hófehérke és a hét törpe.
Igen. Hét kis farkas,
igen. Ez a játék idén ugye nem jelenik meg, tehát az azt hiszem jövőre fog csak jönni. Úgyhogy még legalább egy évet várni kell rá.
Hát nem tudom, mit csinálnak vele ennyi ideig, hogyha már fejlesztik.
Igen, azt hiszem 2-3 éve indult meg a fejlesztése.
Ez nem egy titulás 200 órás játék, tehát nem tudom, miért tart ennyi ideig.
De reméljük, hogy sok lesz benne a döntés, és reméljük, hogy lesz is hatására, úgyhogy ha ennyi idő kell nekik, akkor legyen
igen,
részem.
Igen, ha ez a magyarázata, akkor mindenképp megéri, igen.
Egyébként én a trailerben egy dolgot vettem még észre, nem tudtam eldönteni, hogy a karaktermozgások motion capture-esek vagy kézzel animáltak. Mert olyan fura érzés volt, hogy fellettemnek néztek ki, mint az egyben, mondjuk az arcmozgás, de a Big B nagyon nem úgy mozgott, mint a élő emberről vették volna fel a mozgását.
Nehéz megmondani, igen. Mert én most játszok a Marta is Dead-del, ugye megkaptuk a kulcsot hozzá, egyelőre embargóban van, de elég, hogyha a demót valaki játszott ezzel, nem lövök le semmi point, hogy abból teljesen hiányzik a motion capture, és megöli a hangulatot. Amikor van egy jó jelenet, minden fasza benne, és akkor megjelennek a karakterek, és úgy mozognak, mint valami robotok. Picikét úgy...
Hát, mert nem japán...
Hát, elszomorodsz.
Mert nem japánok csináltak. A Shadow of Colossus arról híres, hogy direkt nem használtak motion capture-t benne. Erre hogy mozog már benne az alól, mint egy valódi?
Na, ezért mondom, hogy nehéz megmondani, hogy itt a Wolfban, hogy mi a helyzet, nem tudom.
De az biztos, hogy a arcoknál tudja, hogy használtak. Tehát amikor a Big B bebaszódik a szekrénybe szépen mondva, akkor a csajnak olyan arcvágása van, hogy biztos nem kézzel rajzolták.
Na jó, hát meglátjuk akkor jövőre úgyis, meg visszatérünk rá, vagy hogyha vannak komolyabb infók, akkor akár még beszélhetünk is róla a jövőben egyelőre.
Írhatunk hírt!
Ja. Lépjünk akkor tovább egy olyan témára, ahol viszont a változás az tetten érhető lesz majd most már biztos. És ez nem más, mint hogy a Nacon, a hírhet francia kiadó felvásárolta a Deadly-ket. Ugye ők
a híret német kiadó.
A híres, igen, német kalandjátékos stúdiót, ugye ők azok, akik rengeteg kalandjátékot kezdtek el gyártani, ugye a 2010-es években inkább.
2009 ja. Volt a Edna, azt hiszem.
Igen. Tehát amikor elkezdett megint előjönni az igény ezekre a retro stílusú kézzel rajzolt kalandjátékokra, és hát most úgy néz ki, hogy a Gollum fejlesztése közben nincsenek valami jó helyzetben, ezért adták be a derekukat, valami 53 millió, 52-53 millió euróért adták el a Deadly-ket.
Most kiszámolom forintba, várj.
És hát nem vagyok biztos abban a Nacon ismeretei miatt, hogy jó kezekbe kerül majd ez a cég. A Nacon-ról tudni kell, hogy ugye ők alaposan összerúgták már a port egy pár kiadó
18
csapata.
Milliárd forint, bocsánat.
Hát az nem rossz lóvé. Mármint magyar tekintetben az egy nagy összeg, de kérdés az, hogy megérte eladni ezt a céget pont egy olyan kiadónak, ahol aki az alá tartozó fejlesztőgárdákkal azért nagyon sűrűn összerúgja a port. Ugye ott volt a Frogverse féle balhé, ahol a Sinking City-nek a kiadása körül voltak problémák, és igen, és azt hiszem a szellemi termékkel kapcsolatban, tehát hogy ők a magukénak gondolták, le is lopták azt hiszem a teljes kódját a játéknak, és akkor kiadták újra a Steamen, és akkor jött a Frogverse.
Méghozzá úgy volt, hogy crackelt verziót tettek. Ja. Nem kapták meg a Frogverse-től a véleges buildet, és szerintem valami esetben, hogy a Pirate Bay-ről leszedett. Crackelt verziót tettek fel a Steam-re a kiadó. Ami az elég vicces.
Igen, és egyébként tehát ezektől a balhéktól eltekintve a Nacon nem garancia a minőségre. Tehát a eddig megjelent játékaik sem mutatják azt, hogy meg kellene bízni abban, hogy jó minőségű játékok jönnek ki az irányításuk alatt. Hát most az a nagy kérdés, hogy nekik mennyire van ebbe ugye beleszólásuk, mert ők a kiadással foglalkoznak, a fejlesztéssel a fejlesztő csapat. De innentől kezdve az is kérdés, hogy mennyire szólnak bele abba például, hogy mikor van a deadline, mikor jöjjenek ki vele, stb.
Arról nem is beszélve, hogy a Dedelik évek óta kiadóként is
ja,
működött. Tehát igen. Ők adtak ki több kalandjátékot is, meg egy halom nem kalandjátékot, mint volt az Antomi Ninjás
Shadow Tactics. Igen,
Shadow Tactics cuccuk. Egy csomó nem, már egyébként más nem kalandjáték. Tehát kérdés, hogy megmaradhatnak-e kiadóként, ha megmaradnak kiadónként, akkor mennyire szól bele az új anyacég, hogy ők mit adhatnak ki, mit fejleszthetnek, és a többi.
És hogy mennyire, igen, hogy mennyire maradhatnak meg például a saját vonalukon, mert oké, hogy ezt a Gollumot valószínűleg befejezik majd, de hogy akkor ezt a kalandjátékos vonalat végképp elfelejtik-e, ez az egyik legnagyobb kérdés szerintem a Deadly-nél.
Ja, csak én gyorsan megnéztem, amikor megjelent ez a hír, hogy milyen játékokat adott ki ez a kiadó, ez a francia, és egyedül játék, amit tudom, hogy végigvittem, ez a Conceal, vagy nem is tudom, hogy mi volt a neve.
Ez a gyilkosos?
Igen, ez a ilyen múltban 17. vagy 18. században játszódik, ha jól tudom, egy ilyen kitalált múltban. És ez is egy ilyen epizodikus kalandjáték volt. Voltak benne fejtörők is, egyébként nem volt annyira rossz, de megint nem lehet annyira jónak se nevezni. Na mindegy, ez volt az egyetlen játék, amit tőlük játszottam, és a többit, amit néztem, hát csak a negatív dolgok jutottak eszembe azokról a játékokról, amiket ott láttam, ugye ez a Werewolf, meg
Robert,
a...
Mi a baj, a Rugby 2022?
meg ezek, ez a fishing, meg hunting játékok, úgyhogy nem tudom.
Tour de France is van. Egyre jobb.
Hát...
ők adták el a mélyecske szimulátort, az mondjuk az jó állítólag.
Shaktörlő szimulátor, hát olyan is lesz majd tőlük.
Jobb kéz vagy van.
A WC papit kell beállítanod, hogy merre menjen le, ha nagyon fontos. Nem mindegy.
Na, következő téma.
Legyenek a filmfeldolgozások, emberek. Mit szóltok hozzá?
Filmfeldolgozások?
Már... Igen, nem figyeltél a briefingen.
Ja, de, de.
Ja, sorozatok, ja, igen.
Last of Us.
De nem is az, hanem a Life is Strange, meg ezek.
Na, hát...
Belekezdhetem?
Mondja róluk pár dolgot.
De én hagy, bocsánat, hagy, mielőtt elkezdjük.
Mondjad.
Azt nem
Bontak
értem.
Hozzá ki.
De tényleg azt nem értem, hogy olyan játékokról, amik eleve filmként vannak megcsinálva, mi az Istennek kell róluk sorozatot csinálni? De tényleg, minek?
Ez egy nagyon jó kérdés egyébként.
Ennyi, megöltem a bulit.
Én most nekiálltam nézni a játéklistájukat, hát itt azért vannak dolgok, tehát film lesz a My Friend Pedrobo.
Wow.
Ami a banánlövöldözős játék.
De az meg egy gameplay heavy játék, tehát abból milyen filmet csinálsz? Jó, egy látványos John Wick féle, mit tudom én, a lövöldözés, de muszáj, tehát... Mi az indíték? Én nem értem.
Ez olyan, mint hogyha kifordult volna magából a világ. 10-20 évvel ezelőtt még fordítva volt, kijött egy film, és abból készítettek játékot,
igen,
amit még meg is értek, mert azt ugye hozzatesz egy fasz a játékmenetet, és el lehet
jó, de általában
jó dolog is.
Zsékategóriás, az APL-hez adott izék voltak a legtöbbjük, kivéve a Riddick játékon.
Jó, de mindegy, de mert azért, mert az is ugyanarról szólt, mint ezek szólnak, hogy csak a pénzről, hogy el lehet adni. De meg hát persze minden arról szól, mindenki azért csinálja, hogy meggazdagodjon, csak valaki felvesz olyan írókat, meg készítőket, akik valamit tudnak is csinálni. De egyébként egyetértek Norbival, még ha nem is mondta ki ezt a ilyen retorikus kérdésre a választ, hogy nincs értelmük.
Úgyhogy... Jobban belegondolva, amikor a Sonic filmet bejelentették, én el nem tudtam kezelni, hogy az Istent lehet belőle csinálni. Erre egy meglepően szórakoztató, egyszer nézhető kis családi vígjátékot. Le lehet hűlni, és akkor így megnézni, és tök jó. Tehát nekem az egy pozitív csalódás volt a Sonic film. Hát ezt a sok szart ugyanazok csinálják, ugyanaz a stúdió. De a dolog lényege az, hogy ez a kimondhatatlan DJ2, nem tudom ki mondani, Entertainment produkciós cég, ami megvette egy halom játéknak a megfilmesítési jogát, amiből kettőt rögtön el is adott az Amazonnak, az a Life is Strange, meg a Disco Elysium, emellett ők maguk dolgoznak a It Takes Two játékon, egy Little Nightmares játékon, meg
mármint filmen, nem?
Film, elnézést, filmen, igen. A post-covid szindróma miatt néha beszélek hülyeségeket, tehát azért szóljatok. Lényeg, hogy ezekből a játékokból ők mindig vagy filmet, vagy sorozatot, vagy animációs filmet csinálnak. A lényeg, hogy nem tudni egyébként, hogy miből mit. Tehát lehet, hogy a Life is Strange egy mozifilm lesz a Amazonon. Lehet, hogy egy animációs film lesz az Amazonon, lehet, hogy interaktív izé lesz az Amazonon. Tehát ez ebben még bármi lesz. Szerintem még ők se tudják, hogy egyrészt, hogy fogják feldolgozni ezeket a játékokat.
Én megmondom neked, mi lesz főleg a Life is Strange-ből. Az biztos, hogy egyik játéknak a történetét se fogják filmre vinni, hanem kitalálnak valami újat, aminek meg milyen francnak tesznek rá a Life is Strange nevet. Nem nagyon.
Mert ez is a kérdés, hogy azt ki fogja csinálni. Tehát a Amazon gyárt dolgokat, meg lead dolgokat. Maga ez a DJ2 pedig egy produkciós cég, tehát ők nem gyártják a dolgokat, hanem így odaadják, hogy valakinek, hogy csináld. Tehát az is kérdés, hogy milyen stúdió fog ebből valamit készíteni, és hogy mit. Én egyébként egy animációs filmet tudnék elképzelni, ilyen 3D-s, 2D-s animeként.
Nem tudom, én lehet, hogy... Bocsi, még ezt gyorsan befejezem, mert én ezt téma az aztán nem is nagyon tudok mit hozzászólni, hogy lehet, hogy most ez ilyen negatívan fog hatni tőlem, de én sem a utóbbi időben sem a film vagy a könyv adaptációkat és sem egy játék adaptációt nem néztem meg. Nekem elég volt mindből a trailert végignéznem, és már sírtam, vagy a nevetéstől, vagy komolyan a szomorúságtól, hogy lehet elkúrni dolgokat ilyen módon. Akár Witcherről van szó, akár ez a legutolsó Uncharted filmről, egyszerűen nem.
Tudom,
nem,
nem megy, tudom, mit nézzél?
Én ezt így negatívan lezártam magam, hogy nem
tudom, mit
megnézni.
Nézzél
a trailert
meg?
Megnézem, és akkor ennyi.
Van a Critical Role, amikor a híres szinkronszínészek leülnek, és Dungeon and Easy Dragons-t játszanak. És abból csináltak most egy animációs sorozatot, a Legend of Vox Machinát, és meglepően jó és szórakoztató. Tehát szerintem az a utóbbi évek egyik legjobb ilyen 2D-s rajzfilmje. Abból, hogy fogták a sztorit, amit ők lejátszottak a Dungeon Dragons-zal, és így megcsinálták rá a filmbe. És tök jó. Tehát neked azt ajánlani tudom, hogy szerintem nézzed meg, mert szórakoztató.
Biztos vannak egyébként ilyen jó ötletek megvalósítva, tehát én azt egyáltalán nem tagadom, meg tuti, hogy van egy csomó jó, hát tele van a Netflix, meg a többi ilyen szar, tele van tényleg annyi sorozat van, hogy nincs elég időd megnézni mindegyiket. Még ha életed végéig csak sorozatokat nézni, akkor sem. De a legnagyobb probléma, meg amit a legtöbben elfelejtenek az ilyen filmek készítésekor, az az, hogy a történet, meg a karakterek, az egy része a játéknak. Én azt értem, hogy ezek nagyon híres karakterek, meg a történetük esetleg jó, de például egy Last of Us-ban, legalábbis az első részében, nem kizárólag a Joel meg az Ellie volt a legpontosabb az egész játékban. Nyilván az ő kapcsolatuk meg a kémiájuk az egyik legerősebb pontja szerintem annak a játéknak, de rengeteg olyan dolog volt benne, amit játékként lehetett értelmezni és élvezni. Tehát szükség volt ott az interaktivitásra, meg abban, hogy az ember részt vesz az eseményekben, egy filmben, ez teljesen elvész ez a dolog, és miért lesz érdekes az, hogy én látom Joel-t meg Ellie-t végig szenvedni azon a történeten, amin játékosként én az eredeti játékban végig segítettem.
Méghozzá teljesen más színészekkel, tehát nem a megszokott Ashley Johnson, mert Roy Baker, akik egyébként mindketten színészek is, tehát a KB Gászlatának is benne valamit, nem is a főszerepet.
De és aki látta,
teljesen fura.
És aki látta a Grounded című dokumentumfilmet a játék elkészültéről, ez egy másfél órás videó, azt érdemes megnézni, ez fenn van a PlayStation-nek is a csatornáján, a YouTube-on, az látja, hogy mennyi idő, energia, meg meló ment ezeknek a karaktereknek a felépítésébe. Tehát lehet
ez
utálni,
teljesen színészi munka.
Igen, lehet utálni, meg szídni a Last of Us, nekem sem a szívem csücske, de hogy mennyi munka belement a felvételeknek, a jeleneteknek a kitalálásába, a megkoreografálásába, hogy melyik bizonyos jelenet hogy működik jól, volt amelyiket tízszer újra vettek, sőt volt a legfontosabb jelenet, ami a játék elején van, azt az utolsó utáni pillanatban vették fel utoljára. Tehát, hogy kellett egy utolsó utáni próba, mert hogy az annyira fontos volt az a jelenet, hogy annak tökéletesnek kellett lennie, és ez a barom Neil Druckmann addig forszírozta a Troy Bakert, amíg végül már letudták az egész fejlesztést, a játéknak a fejlesztése, meg minden, már kész volt minden, és visszahívta őket, hogy oké, fasza, de nem tökéletes, úgy vegyük fel ezt a egy jelenetet még. És ott teljesen szét volt mindenki.
De ez nem egy ülnek a szinkron stúdióba, és így felolvassák, hanem rendesen eljátszák a jelenetet, rajtuk van a blue box ruha, vagy a motion capture ruha, és így konkrétan, hogy bőgnek, meg mit tudom, és sikoltoznak, és
igen,
rendesen
igen,
ott
igen.
A két színész, és így, mint egy filmfelvételen eljátszák
igen,
a
de...
Ja, hát a motion capture.
Igen, de azt felejtik el, tehát a filmrendezés, meg a filmnek, jó, nem vagyok filmrendező, de annyit azért tudok, hogy a kettő között azért van akkora különbség, hogy a játék létrehozás az egy kreatív folyamat. Még hogyha egy interaktív mozit csinálsz, akkor is egy kreatív folyamat. Tehát ezt nem lehet kiölni belőle, nem lehet eltagadni tőle egy játék készítésénél. Ott nagyon sok kreatív energia szabadul fel, amikor létrehozol egy játékot. Egy filmnél felteszem nem akkora, mint mondjuk egy játék létrehozásánál, és a kettő
is
között
lehet,
különbség...
Csak mondjuk nem
biztos, hogy van.
Súvak. Nem az öltasúak keresgéléseinek kell felszabadulni,
igen.
Hanem a kreatív energiáknak.
Igen, tehát, hogy ezt minthogyha ezek a gazdag multi vállalatok nem fognák fel egyébként, nem is akarják megérteni, és ez már most már kezdve ilyen 100 éves szélmalomharc lenni, hogy majdok jönnek, mert nekik van pénzük, és akkor lesz Last of Us sorozat, és örüljetek. Hát, baszki,
visszajön
nem.
Visszajön a investálás, visszajön. Addig pedig fogják csinálni a futószalagon gyártott lelketlen izéket, Ami mellé néha becsúszik egy a Vox Machina, meg egy Arkán, ami minőségi.
Igen, nyilván én itt kisemberként csak az elvi alapokkal tudok hadakozni, tehát abszolút nincsen beleszólásom, meg akkora rálátásom se, de tehát, hogy én abszolút nem értek együtt. Még akkor is, hogyha jó filmek, biztos, hogy lesz belőlük jó film, egyszerűen teljesen más, és tök feleslegesen erőszakolják meg azokat a kreatív alkotásokat, amikbe évek nagyon kemény munkája ment bele. Kreatív vonalon értem, tehát ez.
Ez szerintem ugyanaz, amit te most mondtál, ahogy amikor a animékből csinálnak filmfeldolgozást, és szerintem mindegyik rettenetes. Tehát egy Death
hát
Note
az a Cowboy
film...
Bebop trailerén én az majdnem széttörtem a monitoromat. Tehát, hogy van egy 10/10-es sorozat, a Cowboy Bebop, és csinálnak egy ilyen rettenetet, és utána egyébként még az interneten is olvastam egy-két ilyen mosdatást, hogy hát nem is olyan rossz, de, szörnyű bazd.
Egyetértek.
Tehát egyetértek. Nem, nincs ilyen nem is olyan rossz. Azért már van
produkció. De gyorsan
produkciós...
fölvették a zeneszerzőt, hogy valamit hányan össze, hogy legalább elmegyek a mínusz 20 közül a mínusz 10 felé a minőséget.
És ezzel a dologgal eljutunk egyébként oda, hogy azért már van egy filmnek vagy egy sorozatnak produkciós minősége, az nem azt jelenti, hogy az egész úgy, ahogy van, az jó, és hogy az egésznek van egy magas minősége. Nem, a kettő az nem ugyanaz, tehát tök fel... mindegy.
Te ez
felbaszom magam ezen a dolgon, úgyhogy én inkább nem mondok többet.
Tenna bejelentették, hogy sorozat készül a Időutazó felesége című filmből. Ami nem tudom, ismered, de egyik legjobb romantikus kifi.
Várjál, amikor az időutazó csávó... Ja nem, azt hittem, hogy a izé...
Amikor időnként, random módon utazik az időbe akaratlanul, és úgy próbálja élni a házasságát, hogy a Ipse össze-vissza egy más időkbe találja magát a házasságán belül.
Ja nem, én arra a filmre gondoltam, amikor van egy időutazó csáv, aki épít egy időgépet, és hogy a halott feleségét visszahozza. Ez egy 2000-es évek elejé film.
Az is jó, nem tudom, mi a címe.
Az időgép talán, vagy ilyen nagyon egyszerű címe van, azt hiszem. Na mindegy,
ja,
nem szólok bele.
Sima Time Machine, tehát a E.G. Wells-nek a időgép feldolgozása.
Azt hiszem, igen.
Igen, az is jó egyébként. Ez egy fokkal drámaibb. Tehát itt a feleség tudja, hogy fog végzni a házasságot. Tehát amint egymással szemben mennének az időben. Tehát ilyen drámas, tök jó film. Tehát ez is, mert Istennek ezt újra feldolgozni, azért mert 15 éves film. Tehát Hollywoodban ez teljesen válni, onnan is sikeres valami, és akkor 15 év múlva dolgozok föl újra. Volt a francia taxi, azt csak mi ismerjük egyébként. Amerikában senki, mert francia. És senki nem szinkronizál, Amerikában hiába van rohadt jó szinkron színészeik, filmeket nem szinkronizálnak le angolra. Így ezért azt is 10 évvel később újraforgatták amerikai taxi néven, ami a szerencsétlenség volt minden szempontból. Tehát ez nagyon fura Hollywoodnak a hozzáállása a dolgokhoz szerintem.
Fura egyébként, ha már itt vagyunk, épp tegnap olvastam, hogy Francis Ford Coppola nem tud találni magának stúdiót, mert senki nem meri elvállalni az új filmjét, és megkereste a Netflixet, a Paramountot, meg az összes nagy amerikai Hollywood stúdiót, és mindenki azt mondta, hogy fú, inkább nem. És azt mondta, hogy oké, akkor ezt is megrendezi saját zsebből, valami 120 millió dollár szükséges a filmhez, mert valamilyen, hát az ő elmondása szerint nem tudom, milyen romantikus drámát szeretne rendezni, ami egy olyan New Yorkba játszódik, amihez teljesen át kellene alakítani a várost, tehát óriási mennyiségű pénz kell a speciális effektekhez, meg a különböző ugye helyszínek felépítéséhez, és ezt nem meri senki bevállalni, annak ellenére, hogy azért Coppolának óriási neve van Hollywoodban.
Hát tudom, nem vállalják be, mert nagyon beszólt a streaming szolgáltatóknak pár éve. Én biztos vagyok benne, hogy az is benne van azért a buliban, hogy...
No, de csak a Netflixet kereste meg a többi, meg a rendes nagy stúdiók voltak, amik...
Egyébként ez tipikusan hangy... ilyen Hulu-ra, Amazon-ra elmenne. Tehát ők keresik a hangukat, tehát a Amazon most az, ami 6-7 éve a Netflix volt. Van egy valak pénzük, és így próbálnak viszonylag kreatív dolgokat föltenni, aminek a nagy része elrakadgani, de nagy része meg kifejezetten marha jó.
Tehát... Na, de látod, nekik se kell. Úgyhogy itt arról van szó, hogy ha van egy fasza eredeti ötleted, de egyszerűen hiába lehet, hogy ebből egy olyan film lesz, mint például az Apokalipszis most, ami az egyik talán érted, legendásabb film, mégse vállalják be, mert őket nem érdekli az, hogy készítesz egy fasz a filmet, amit tényleg, hogy arról szól, hogy valóban film legyen, vagy a film művészetet feljebb emelje, vagy mit tudom én, hanem tényleg csak a zöld hasúakról van szó, és pont erről van szó itt a sorozatok meg filmek készítéséről, hogy őket nem érdekli, milyen lesz, ahogy Norbi is mondta, egyszerűen csak arra jók, hogy felhúzonnak minket.
De ezek megavállalatok, tehát ezek a cégek szeretnének 100 év múlva Marson bányászni urániumot, ahhoz így meg kell teremteni a anyagi tőkét. Tehát így csak a zöld hasúakat nézik. De azt, hogy mi az, aminek van művészértéke, meg mit tudom én. Tehát, hogyha annak a művészértéknek szerintük az Excel-t tologatva van annyi pénzbeli értéke, hogy visszahozza azt a 120 millió dollárt, akkor fogják támogatni. Hogyha a fókusz testcsoport az adta ki, hogy csak 98 millió dollárt hozza vissza, akkor nem fogják támogatni.
Tehát na, hát igen,
ez sajnos ilyen. Nem baj, Coppola indítson egy Kickstartert, és akkor csinálta videót, hogy hi guys, I'm Coppola, film director.
Give me money.
Igen. Adjatok pénzt.
Ja, van neki pénzem, mert valószínűleg bele fog vágni. Meg szerintem ilyen függetleneket lehet, hogy megtalálhatod, összeáll egy csomó ilyen független stúdió, és akkor lehet, hogy kisegíti ők. De egyszer már majdnem csődbe ment, pont valamilyen romantikus dráma miatt. Ha jól olvastam. Akkor se adott nekik senki pénzt. Sőt, még talán az Apokalipszis mostra se adott neki senki pénzt.
Azt nem értem, hogy miért nem csinálja azt, de csomó híres hollywoodi színész, hogy csinál egy réteg fost, elnézést a kifejezésért, abból megszedi magát, és megcsinálja álma egy filmet. Tehát ez olyan, mint a indiai rendező, aki a Sejtet rendezte, ami egy ilyen kis horrorizentum, ismeritek-e? Biztos van egy szép képvilága, abból, de egy ilyen tömeg hollywoodi film. Rohadt sok pénzt megkapott belőle, és megcsinálta a Zvonás című, nagyon állat, életművét. Azt mindenkinek csak ajánlani tudom. Tehát ez sok hollywoodi rendező csinálja, hogy mondjuk elvállal egy Marvel filmet, aztán csinál egy művészfilmet. Abban a pénzben.
Hát igen,
tehát
de
nem tudom,
ha...
Coppola lesz, hogy nem csinálja.
Ez azért nem mindenkinek működik, mert hogyha a, mit tudom én, évezred egyik legjobb rendezőjeként vagy számon tartva, akkor a rezumédben benne lesz az, hogy csináltál egy vicces, romantikus vígjátékot, ami behozott 1 milliárd dollárt, vagy mit tudom én, rendeztél egy Marvel filmet, legyen inkább ez az közelibb példa. És mellette meg rendeztél még, mit tudom én, 10 olyan filmet, amire igazán büszke vagy, akkor mindenki ezt a szar Marvel filmet fogja előhozni, hogy ez mekkora királyság.
Hát, akkor csak tényleg az marad nekik, kell keresni angyalbefektetőket, és akkor abból összeszedni a pénzt.
Szerintem én el tudom hinni, hogy van az a szint, ahol nem vállalsz be ilyen money check dolgot. Egyébként én teljesen egyetértek, meg együtt tudok érezni azzal, amit mondtál Trish, és látnám is értelmét, tehát lehet, hogy félre kellene rakni ezt a önérzetes részét ennek a rendezőnek, de szerintem pont Coppola az, aki nem tudom, ez kb. Olyan, mintha George Lucasnak mondanák azt, hogy figyelj, gyere, rendezél már egy Marvel filmet, és akkor rendezhetsz megint Star Wars-t. De nem biztos, hogy elvállalnám.
Ha belegondolsz, a Sam Raimi is ezt csinálja, tehát mindig elvállal egy Pokembert, vagy mit tudom én, Marvel szart, aztán csinál egy újabb, láncfűrészt, a staraborós filmet.
Jó, de...
És ott meg nem zavarja.
Persze,
hogy
csak az
én
mondom,
filmek hogy... miatt.
Igen, csak a mérleg nyelvébe rakjuk bele a Sam Raimi nevét, meg a Coppola nevét. És akkor nézzük meg, hogy merre
billen. Hogy Spielberg hogy csinálja, tehát ő valahogy összeszedi a pénzt, és akkor megcsinálja a jó filmeit mindig.
Igen. Nem tudom.
Jól befektette a koreaiből a pénzt.
Nem tudom például. Hát
csak megint azért Spielberg filmét összehasonlítani Coppolaival azért eléggé jó, eltérő. Persze. Vagy például Martin Scorsese se tudta sehol megrendezni az Írt, a The Irish-t. Egyedül Netflix adott neki.
És kurva jó film is lett egyébként, én megnéztem.
És addig szólt be a Netflixnek, ahogy mondták, hogy rendezi nekünk filmet.
Na jó, hát
elkanyarodtunk a kalandjátékot. Mostantól indítottuk a filmet, elemzünk spin-off adást.
A retro kalandjáték time jön akkor most, ami jelen esetben a Warcraft, mi is ez? Lord of the Clans, oké, már elfelejtettem a címét is. Szóval elővettem ezt az elfeledett Warcraft kalandjátékot, ami 97-ben jelent volna meg valamikor. Pont az volt az az időszak egyébként, amikor így a kézzel rajzolt kalandjátékok még utoljára oda durrantottak egy hatalmasat, de tényleg kijött a Larry 7, kijött a Toonstruck, akkor még abban az évben a Curse of the Monkey Island, azt hiszem talán ez a pár darab, Discworld 2, tehát hogy így még egyáltalán nem arról volt szó, hogy
soha most... rosszabb hattyú halált.
Igen.
Hattyúdart.
Igen, tehát hogy nem játsza, vagy nincs értelme, vagy nem érdekel senkit, tehát hogy ilyen nagyon jó darabok jöttek ki, és ezek egyébként financiálisan is jók voltak, kivéve a Toonstruckot, amiről majd esetleg külön témaként érdemes lenne majd beszélnem.
Egyszer egy adást csinálhatnál belőle.
Majd lehet, hogy előveszem, és akkor majd azt is jobban megnézem. De a lényeg az, hogy ez a Warcraft ugye a Blizzardnak volt a játéka, és hát a Blizzard, amikor elkezdte ennek az egész játéknak a koncepcióját, meg a felépítését, akkor az 96 volt, akkor még úgy pont belefértek volna az ő számításaik szerint, a megjelenése, hogyha gyorsan össze tudják pakolni egy ilyen egyéves fejlesztői munkán belül, de aztán túlcsúsztak.
Tudod, a Blizzard arról híres, hogy összerak gyorsan egy játékot. 3-4-5-6 év alatt.
Hát de meg már akkor is az volt, hogy a Blizzard az úgy volt vele, hogy szóval ha nem muszáj, akkor akármilyen szart nem adnának ki. Tehát hogyha a Warcrafthoz nyúlnak, a Warcraft első két része azért, hát... mondjuk azt, hogy megreformálta kb. A játékiparnak egy bizonyos szeletét, hogyha ezzel a névvel adnak ki egy játékot, akkor ne legyen akármilyen, hanem legyen a legjobb.
Jó, én ezzel is viccelődtem, mert náluk összes játékfejlesztésben az elmúlt 30 évben ez volt, kérem most már így a végén, és pont azért csúsztak ezzel is el, tehát a StarCraft is valami 3 évet csúszott majdnem.
Igen, az is.
És ez a kalandjáték is már 98 végén a StarCraft CD-n ott volt. Amikor már azért lecsúsztak a kalandjátékok csúcsidejéről.
Hát én igen. Mondom,
pont, igen. Tehát itt most nagyon megszívták ezzel azt, hogy agyon políroznak mindent, és emiatt csúsztatják a játékot, szerintem. Most csak közben szóltam.
És ráadásul a fejlesztést azt ugye önmagában nem is ők csinálták, hanem kiadták egy külsős orosz cégnek, ennek az Animation Magic nevű cégnek, akik szintén hírhettek voltak arról, hogy hát nem a legjobb minőségben dolgoznak. Ugye volt nekik ez a Zelda Wand of Gamelon játékuk. Hát mondjuk úgy, hogy úgy néznek ki az átvezetők, mint hogyha valami 5 éves gyerek hadsereg rajzolta volna. Hát nagyon gagyi az egész. Maga a játék is egyébként elég gagyi. Mert ez egy ilyen...
Itt most csak közbeszól, de nagyon furcsa, hogy a King's Quest 7-et is ők rajzolták. Tehát itt nézem itt a listájukat, a sok szerencsétlensége mellett azért van egy King's Quest 7. De mindelőtte, mind utána csak ilyen szerencsétlensége, mint Hotel Mario, bármi is az.
Aha, érdekes. Nem is azért mondom egyébként, mint hogyha ez a Warcraftban probléma lett volna, mert önmagában a Warcraftnak a animációi meg a grafikája teljesen korrekt lett végül. Csak ugye magának a cégnek az előélete azért nem sok jóra jóval kecsegtetett, de egyébként különösebb probléma nem volt így a fejlesztése. Nyilván a Blizzardnál azért rugdosták őket, meg küldtek rengeteg segítséget küldtek egyébként ennek az orosz cégnek, amennyire én tudom. Koncepciók, rajzokat, design munkákat küldtek, hogy mit szeretnének látni, hogy működjön a játék, stb. És hát ugye volt egy teljesen újonnan felépített történet, ez a Thrall-nak, magyarul Delejnek, úristen, elkezdtem olvasni magyarul a regényt, sajnos nem jutottam a végére, de anyám, ez a magyar fordítás, ez olvashatatlan, tehát ez a sötét láp, meg Delej, meg ilyen elnevezések, tehát itt na mindegy, csak a fejemet fogom ezzel.
Egyébként fantazit rettenetes lehet szerintem folytani pont ezért, mert a beszélő neveket vissza kell adni, és hogy azért nem ugye Gönc Árpád, aki a Gyűrűk Urát fordítja.
Hát igen.
És akkor születhetnek ilyenek, meg nem a Harry Potter fordítója általában, tehát ez az ritka, hogy valaki olyan szinten nyomja.
Hát
én nem mernék fantazit bevállalni fordítani.
Igen, meg biztos, hogy fordítani kell, tehát én nem vagyok biztos benne például, hogy ilyen neveket le kéne fordítani.
Erről egyébként mindig viták vannak a műfordító csoportban, hogy a beszélő nevekkel mit csinálj.
Szerintem nem
És
kéne lefordítani.
nincs konszenzus, tehát én nem fordítanám le, valaki meg lefordítaná. És akkor
Hát,
mindenki röhög a
delej.
villámhódító korba, meg mit tudom én, meg
Ilyenkor születnek, igen, ezek a fantasztikus delej, meg vaják, meg na,
vaják.
na, tehát ez...
Egyébként nekem a vaják nagyon nem tetszett, mint név, de aztán írta egyszer a műfordító, hogy védekezett azért, hogy a vajákos asszonyból próbálta egy férfiasítani a nevet, de én nem tudom, mi az Istent csinálni, meg a lengyel névből próbálta, az kicsit hasonlott. És akkor azért lett ez. De mondta, hogy neki se tetszik, de most mit csináljon, tehát ez van.
Igen, az benne van
Nem
sajnos.
maradt ott Witcher.
Maga a játék, egyébként, hogy arról is beszéljünk, egy sima hagyományos kézzel rajzolt point and click játék volt, amit befejeztek. Én ugye ezt a tört verziót próbáltam, amit egy 2-3 éve valaki széttűzszentett a neten, és akkor mindenki leszedhette 2019-ben, ha jól emlékszem, és akkor én is ezt a verziót leszedtem akkor, és ez tulajdonképpen a teljes játékot magában foglalja. Nyilvánvalóan vannak benne ilyen placeholder dolgok, ilyen Google fordítós hangos megoldással, tehát nem az eredeti szinkronok szólalnak meg mindig, mit tudom én, az intróban el van csúszva a hang, nincs mindenhol zene, stb., de úgy maga az egész játék egyébként egy ilyen kerek egésznek az arculatát adja, és hát végig is lehet játszani magát a játékot.
Aha, akkor ez egy teljesen úgymond idézőjelben befejezett játék, igen?
Igen,
Hogy...
igen, ez egy teljesen
Aha.
befejezett játék, csak még finomítani kellett volna rajta,
Igen.
és nagyon látszódik is egyébként, hogy hol kellett volna még belenyúlni a játékba, és hogyha azt megcsinálják, akkor utána ki is adhatták volna. Tehát az egésznek a szerencsétlensége ott csúszott el, hogy ugye elment az idő fele, és nem is voltak már annyira biztosak abban, hogy ők ezt a játékot ki akarják adni, mert nem volt meg az a biztosíték a teljes játékot figyelembe véve se, az, hogy ez nem csorbít esetleg a Warcraftnak a nevén. Így végigjátszva a játékot, mert végigtoltam, egy ilyen 3-4 óra volt körülbelül, tehát nem mondanám egy hosszú játéknak. Szerintem egyáltalán nem lett volna probléma, sőt a Blizzard mostani felhozatalát elnézve, meg a mostani ázsióját elnézve, hát egyáltalán nem lett volna probléma, hogyha ez a játék akkor kijön.
Tudod, ez egy marketing elkendőzése volt annak, hogy attól féltek, hogy nem jön be egy valak pénz.
Ja, igen.
Szerintem.
Hát igen, ugye a pénz, hogy mennyi jött volna vissza belőle. Nem tudom, én gyerekként próbáltam abba belegondolni, hogyha ezt most így, akkor 97-ben, mondjuk 14 évesen ezt játszom, nekem
Á, ez inkább
baromira tetszett volna.
99-98 vége.
Akkor
Tehát, hogyha...
98,
Igen.
jól, vegyük hozzá, hogy akkor rendesen befejezik. Nekem nagyon tetszett volna, és ez a mostani fejjel is egyébként egy teljesen korrekt kalandjáték. Az esetek nagy részében egyébként nélkülözi az ilyen LucasArts-os agyeldobós marhaságokat, hogy mit mivel kombináljál, kivel, hol, mikor, hogy beszéljél. Tehát ilyen irreális dolgok nincsenek benne, és teljesen egyben van amúgy az egész, tehát látszódik, hogy mi miért történik ebben a játékban, és tök konzekvensen van felépítve például Thrall-nak a karakter, a karaktere. És hát amit én nagyon hiányoltam, vagy szerintem jobban kidolgozhattak volna, hogy ugye maga az egész teremtés története ennek a figurának, mert ugye az tudni kell róla, hogy ő egy ez a Blackmoor, tehát a sötét lápnak volt több háborúja az orkokkal, ez a nagy orkháborúk idején játszódik ez a játék, és ő találja meg, Blackmoor találja meg Thrall-nak a csecsemő formáját, mert ugye a szüleit megölik ilyen orgyilkos orkok, ő egyébként Durotán, például az apja, és ugye itt szépen össze is függnek a szálak, így a komolyabb, meg ismertebb ork figurákkal, és hát igazából elhozza ezt a csecsemőt, amikor megtalálja, és felneveli a saját várában, és amikor felnő 22 évvel később, hát a játék alapján odahoznak egy elfogott orkot, akinek el kellene vágni a torkát, de ő nem hajlandó rá, mert elkezd empátiát érezni az orka, és ő se érti, hogy ez most miért történik vele, és emiatt tömlöcbe vágják, megharagszik rá Blackmoor, hogy hát azt hitte, hogy embert faraghat az orkból, de hát kiderült, hogy a vér nem válik vízzé, és innentől kezdődik tulajdonképpen a kaland, hogy Thrall-lal meg kell szöknünk a tömlöcből, és akkor el kell jutnunk bizonyos helyekre, hogy megtalálja tulajdonképpen önmagát, és kiderítse azt, hogy mi van körülötte.
Egyébként az ő karakterét és szerepét átemelték a WoW-ba, azt hiszem, nem nagyon olvastam, de ugyanis, hogy ő eléggé híres Warcraft szereplő.
Igen, meg a Warcraft 3-ban is.
Abban is?
Igen, igen, tehát ő abban is szerepel, igen, és egy elég komoly, tényleg egy nagyon jó figurát építettek fel belőle. De szerintem egyébként annak is köszönhető, hogy maga ez a történeti helyzet is ez egy izgalmas dolog, tehát amikor teljesen ellentétes oldalak fonódnak össze valamilyen formában, akkor az mindig érdekes kibontani. És hát ugye a Thrall is, aki emberek közt
Romeo
nő fel.
És Julia. Hát is ellentétes érdekek fonódnak össze.
Igen, csak ez más. Tehát amikor ez egy ilyen... tehát itt maga a karakter az, aki hangsúlyos, és neki kell ugye megtalálnia újra önmagát, mert hogy... az előéletéről nem sok mindent tud, és fogalma sincs egyébként, hogy milyen kötődései vannak például a különféle ork figurákhoz, és pontosan ez az, amit így fel kell építeni, meg kell találnia, így ebben a kalandjátékban ez például tök jól vizualizálva van, az átvezetők is egyébként a javarészt nagyon jól néznek ki, tehát nyoma sincsen ennek az Animation Magic féle gányolásnak, hanem tényleg tök szépen meg vannak rajzolva a figurák, meg ilyenek. És hát ami
és amúgy
viszont...
azt egy old school gépen is próbáltak ki, tehát te úgy
ja,
látod,
igen,
hogy
igen,
az
igen, azt elfelejtettem mondani, igen, hogy van ugye a régi gépem CRT monitorral, és ugye írtam is nektek, hogy kipróbálom a játékot, hogy elindul-e, és elindult. Úgyhogy
tehát
ment rendesen.
Te úgy láttad, ahogy láttuk volna 97-98-ban.
Így van, pontosan. És tök jó volt, baromi jól nézett ki, tök jól irányítható az egész, meg minden. Hát itt nyilván a UI, tehát a user interface-en, itt a felületeken lett volna még mit csinálni, nem feltétlenül érezni az, hogy hova és hogyan érdemes kattintani például a térképeken, mi az, ami az a terület, ami bejárható, melyik az, ahová már nem lehet menni, tehát ezt egy kicsit jobban kellett volna vázolni szerintem a játékban. Illetve ami még szerintem problémás, meg tényleg látszik, hogy bizonyos tekintetben nem annyira befejezett, az, hogy nagyon gyorsan jutunk el a végkifejletig. Tehát ott van a játék kétharmadát, mondanám azt, hogy ott tök szépen szinte húznak az események, és ott a kétharmada után, amikor megcsinálsz bizonyos dolgokat, ott közben jön például Alexstrasza, a sárkány, most nem nagyon akarok spoilerezni, de van benne egy sárkány, és akkor az ő vonalát kell így egy kicsit megcsinálni, ott van egy-két konfliktus, és amikor azzal megvagy, utána már így jön is a végső leszámolás, meg ilyenek, és ott hirtelen is van vágva a történet. Tehát ott azért érezni, hogy a végét még nem sikerült úgy megcsinálni, ahogy azt érdemes lett volna. Egy kicsivel több, hát hogy is mondjam, karakterdráma, meg konfliktus kellett volna még oda, hogy teljesen érthető legyen az, hogy Thrall...
Gondolom a végleges játék az szerintem minimum 5 óra lett volna, tehát biztos, hogy lehet, hogy mondjuk újabb fejezetet tesznek bele, vagy kibővítik a meglévő részeket.
Igen.
Biztos, hogy a benne, hogy ez nem csak egy beta build, hanem mondjuk sztori szempontjából sem végleges.
Persze, az abszolút érezhető egyébként. Maga mint játék, egy teljesen logikus, tényleg nem azt mondom, hogy könnyű végigjátszani, de nem a nehezebb fajtából való. Egy-két helyen el lehet akadni, tehát nálam volt ott, amikor a törpékhez elkerültem, ott azért elakadtam pár helyen, még akkor is, hogyha ott is logikus volt, hogy mit kell csinálni, de tudod, ez a valamit nem csinálsz meg itt, akkor az a másik valami nem jelenik meg ott. Tehát ilyenben többször is belefutottam, illetve volt olyan, hogy volt
És azoknak
egy...
volt logikailag hatásuk egymásra, vagy csak ilyen
Hát ez az, hogy
bugocs?
nem. Tehát, illetve magának a puzzle-nek egyébként volt, csak nem, tehát, hogy voltam a törpe nőnél, ott kellett volna csinálnom valamit, de azt addig nem tudtam megcsinálni, amíg vissza nem mentem Frostwolfba, ahol az arcomnak meg kellett volna jelennie egy kőtáblán. Na, tehát, hogy... És, de most így nem feltétlenül jövök így rá.
Te, ez olyan, mint egy Pierrot játék.
Hát igen, kávé.
Amíg nem kell valamit használni, hogy nem tudod fölvenni. Na.
Igen. Ilyenek vannak azért benne, illetve volt egy olyan, hogy már benne voltam a kalandozásban bőven, és akkor vissza kellett menni így a... Ja, igen, a sör. Volt egy... Ez is aztán pont a törpéknél. Tehát ott azért kicsit így összeakadtak így a játékmenetbeli dolgok is, hogy olajat, meg sört kellett, és akkor azt meg egy kettővel, hárommal előbbi helyszínen tudtam, mert ott éppen történt valami, ahol szétrobbant valami, és akkor annak hatására tudtam volna felszedni sört, de hát mi a fasznak szedjek fel sört, meg olajat a földről, minek?
Ha sört látsz, mindig szedj.
Hát igen. Szóval ez is olyan volt, hogy így azt már rég elfelejtettem, hogy ott történt ez a dolog, és akkor felszedhettem volna, és akkor egy, mit tudom én, egy órával későbbi helyszínen meg pont arra volt szükségem. És így, igen, és akkor rájöttem, miután bezarándokoltam mindent, hogy ó, tényleg, baszki, itt van. És akkor jó, most
ez
már tovább tudok jutni.
Klasszikus 90-es évekbeli kalandjáték, ahol a 56-tól a kézbe kellett játszani.
Igen.
Jövégártásokkal.
Igen. Tehát, hogy ezek azért vannak benne, de úgy alapvetően egy tényleg egy logikus játék. Tehát
hát akkor egy Warcraft rajongónak muszáj beszereznie, tehát hogy kiegészítse a életet.
Szerintem simán adhat neki egy esélyt. A szinkronok javarészt tök jók, Thrallnak a szinkronja szerintem baromi jó, de a többieknek, Doomhammernek meg a többieknek a szinkronja is tök jó. Látszik, hogy tényleg az aktuális korszellem legnagyobb szinkronjait próbálták.
És mennyi benne a Microsoft szem?
Kétszer volt benne olyan. Tehát az...
Én bevallom, ott ijedtem meg, és hattam abban, mert azt hittem, hogy végig az lesz.
Nem.
Akkor megjelentek a Microsoft szemes beszédek.
Nem, kétszer volt egy ilyen, hogy lement egy pár beszéd az egész játékba, tehát egyáltalán nem nézes.
Ha én ezt tudtam volna.
Ja. Ja, úgyhogy mondom, szerintem aki a kalandjátékokat kedveli, az ne hagyja ki, tehát tényleg érdemes leszedni ezt a tört verziót, mert máshogy nem lehet hozzájutni. Ha csak nem, ugye volt egy ilyen fan kezdeményezés, amin belül azt hiszem 100 darab ilyen dobozos verziót csináltak, csak azért is, hogy legyen ebből is már egy dobozos verzió ebből a játékból.
És a Blizzard ezt engedte? Vagy előtte?
Hát szerintem leszarták. Tehát, hogy 100 darab készült, azt meg lehetett venni, elég komoly ára van most már szerintem az eBay-en.
Gondolom.
Tényleg az saját maguknak csinálták tulajdonképpen az emberek, és akkor, de tök jól néz ki.
És legalább floppy lemezre rakták?
Nem,
50 darabot.
Nem, rendesen CD-re ki van írva meg minden. Úgyhogy tök poén.
De azt mivel olvasod be?
Hát CD olvasóval. Hát például régi
gépen. Ez csak a...
Ami nekem
ez amit van.
Vagy úgy, vagy... Igen.
Ez amit amikor volt a Monkey Island-es 30 éves évforduló, és akkor egy floppy lemez formájú pendrive volt a fizikai kiadás, vagy azért be tud radni mai gépbe is.
Ja. Úgyhogy, ja, szerintem egy tök jó kis játék, meg Warcraft fanként is érdemes legalább ránézni, hogy volt egy ilyen is. Szerintem nem lett volna annyira vészes, hogyha ez megjelenik, én még mindig azt mondom. Nem bukott volna akkorát a Blizzard renoméja, hogy most mindenki azt mondaná, hogy jaj, fúj, de szar. Nem
jó,
volt
de akkor már ilyen nagy multiszegekké kezdtek válni, és akkor figyelni kellett arra, hogy mindig a Excel táblában 3 millió dollár bevétel legyen a hónap végén. És...
Igen, meg és ők akkor... ugye már nagyon rá voltak gyógyulva a StarCraftra, ezért nem is vettek részt ebben a fejlesztésben, mert hogy a csapatnak a java része a StarCraftot csinálta, és kénytelen kellett lenni, néha pár ember besegítette ennek a kalandjátéknak a fejlesztésébe, de tényleg akkora nyűg volt rajtuk, meg nekik ez az egész, hogy meg annyira benne voltak a StarCraftban, hogy igazából senkinek nem volt annyira igénye arra, hogy ezt a Warcraftos kalandjátékot kiadják.
Csak a játékosok szerették volna, amikor meglátták a CD-n a
Hát igen.
intrót, és így nyáladzottak rá.
Igen.
Hát
Úgyhogy,
kb.
ja. Úgyhogy röviden ennyi. Próbáljátok ki mindenképp. Na, akkor a következő alkalommal majd folytatjuk. Remélhetőleg egy hónap múlva. Az már az első tavaszi adásunk lesz.
Elmegyünk a strandra és közvetítünk onnan.
Ja, onnan fogjuk nyomni. Na jó van, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és hallgatok minket nyugodtan, bármi komment van továbbra is, nagyon szívesen várjuk, és akkor a következő alkalommal újra találkozunk.
Igen. Legközelebb a hollywoodi filmipar mellett a zenei Baltriki fiúk elemezni.
Hát ahhoz én nem sokat tudnék hozzátenni.
Akkor a könyvipart. Bármit csak, de a kalandártyókat tudod.
Na jó van, sziasztok!
Köszönjük szépen, sziasztok!